Milyen esélyük van az alternatív üzemanyagoknak és az alternatív meghajtási módoknak a közlekedésben, a közeljövőben? Az Energiainfó ma esti műsorában egyebek mellett erre keressük a választ. A mikrofonnál a szerkesztő Hlavai Rihárd. Jó estét kívánok!
Energiainfó. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Ez itt tehát az Energiainfo, az Inforádió energiaipari magazinja, amelyben ma este témánk az alternatív üzemanyagok és az alternatív meghajtási módok lesznek. Beszélgető partnerem Vilde György, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, akitől elsőként azt kérdeztem, mit nevezünk egyáltalán alternatív üzemanyagnak?
Alternatív üzemanyag, ez egy összefoglaló név tulajdonképpen. Tehát értünk alatta minden olyan motor meghajtására alkalmas anyagot, ami nem azonos a ma használatban levő benzinnel, tehát amit az EN228-as szabvány leír, vagy a jelenleg szabványosított, tehát az EN590-es benzinnel. Tehát ilyen a földgáz, a dimetiléter, az EN85, a B10, a biodízel, tehát van sok ilyen.
Mi tekintünk alternatív autónak, vagy alternatív meghajtásnak?
Alternatív meghajtásnak egy olyan megoldást tartok, ami nem belső égésű motorral megy, függetlenül attól, hogy milyen üzemanyag hajtja ezt meg. Tehát például a Toyota Prius, aminek egy hibrid motorja van, az ilyen, de mondjuk egy BMW, aminek hidrogén motorja van, az nem, vagy például a Wankel motor, tehát a rotációs motor se az, mert ez utóbbi kettő már egy elég szokatlan megoldást alkalmaz, alapvetően belső égési motor.
Kanyarodjunk vissza egy picit az üzemanyagokhoz. Ugye nagyon sokat beszéltünk itt az energiaikóban és bioüzemanyagokról az elmúlt időszakban. Mit tekintünk bioüzemanyagnak? Határozzuk ezt meg.
Megjelent ezzel kapcsolatban 2003-ban a 30-as számú európai irányelv, vagy direktíva, ahogy mondani szokták. Ez mindjárt az elején definiálja, és azt mondja, hogy minden olyan folyékony vagy gázállapotú közlekedési célra alkalmas biomasszából előállított anyagot ő bioüzemanyagnak tekint, ami motor meghajtása alkalmas, és ezt hozzáteszi azt is, hogy biomassza alatt pedig ő ért mindenféle terméket, hulladékot vagy maradékot, ami biológiai úton lebontható. Fölsorol egyébként 10 kategóriát, hogy legalábbis ezek értetők azon, hogy bioüzemanyag, és hát meg kell mondanom, hogy én nekem nevetnem kellett, mikor azt olvastam, hogy szintetikus bioüzemanyag. Aztán egyszer csak meglepve láttam, hogy létezik két ilyen eljárás is, a kockata és a bioüzemanyag, ami szintetikus úton tud előállítani bioüzemanyagot.
Ha már említette az uniós üzemanyag direktívát, milyen jellegű előírásokat, milyen kötelezettségeket tartalmaz ez a direktíva?
Tulajdonképpen kötelezettség, bár eredetileg legalábbis a rendelet elején ott még az ajánlás szó van, szóval arról van szó, hogy a harmadik paragrafus azt mondja ki, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kellene energia alapon, ennek nagyon lényeges jelentése van, energia alapon 2%-os bioüzemanyag részesedést 2005-ben, amit fel kell vinni majd 5,75%-ra 2010-ben. Annak, hogy energia alapon, annyiból van nagyon nagy jelentősége, tehát hogy nem térfogat alapon, hogy a bioüzemanyagoknak az energiatartalma az lényegesen alacsonyabb, mint a szénhidrogén alapúaké. Emiatt aztán előáll az a furcsa helyzet, hogy mondjuk egy etanolnak 30%-kal kisebb az üzemanyag, az energiatartalma, mint egy benzinnek. Így aztán, ha az 5,75%-ot teljesíteni akarjuk, akkor az energia alapon, akkor az 8 térfogat százalékot jelent, ezzel pedig már gond lenne.
Bocsásom, de én úgy tudom, hogy legalábbis Magyarországon nem lehet 5%-nál több etanol a benzinben, vagy 5%-nál több biodízel a gázolajban. Nem mond ez ellent ennek az uniós direktívának?
De, teljesen ellent mond, teljesen igaza van. Tehát az EN228-as benzin szabvány az azt írja elő, hogy legfeljebb 5% etanol lehet a benzinben. Na most, ha valaki végre akarná hajtani az EU-nak azt az előírását, hogy 5,75% energia alapon számított bioetanol tartalom legyen egy benzinben, az térfogatra nézve 8%-ot jelentene, tehát egy szabványon kívüli áruról lenne szó, ami a legtöbb országban, vagy Magyarországon is szabványon kívüli, tehát nem árusítható a kutaknál. Az egy más kérdés, hogy a szabvány nem rögzíti az üzemanyagok energiatartalmát, tehát úgy ebben a direktívában az, hogy egy nem ismert mennyiségnek az 5,75%-át kéri, de mindenképp gond.
A direktíva szerint egyébként ezeknek a számoknak, arányoknak mikortól kell kötelezően megjelenniük az uniós országokban?
Ez elég ravaszul van megfogalmazva. Mint az előbb említettem, tulajdonképpen arról beszél, hogy célértékek, ezt mondja a direktíva. De megadja a bizottságnak azt a jogot, hogy kötelezővé tegye. Egyébként eredetileg arról volt szó, hogy az egész irányelvet felül fogják vizsgálni 2006-ban. Most ez nem történt meg, viszont egy elég furcsa dolog történt. Megjelent ezzel párhuzamosan három irányelv, az úgynevezett az energiakereskedelmi, az üzemanyag minőségi, illetve a megújuló energiákra vonatkozó direktíva tervezet. Ezek majdnem ugyanaz, vagy legalábbis nagyon hasonló részeket tartalmazzák, azok a politikusok bölcsességé, vagy ebből ki tudnak valamit hozni.
Visszatérve a fogalom magyarázatra, ma már ugye nem csak bioüzemanyagokról, hanem úgynevezett első és második generációs üzemanyagokról is beszélünk, illetve ezekről is hallani. Mi a különbség ezek között?
Tulajdonképpen két fogalmat is használnak ezekre. Nem egészen fedik egymást. Az egyik megfogalmazás szerint azt mondják, hogy második generációs az a biobenzin vagy biogázolaj, ami nem a szokványos eljárásra készült, tehát nem fermentáció vagy nem áttészterezéssel. Másrészt azt szokták néha mondani, hogy az a második generációs üzemanyag, aminek az alapanyaga olyan anyag volt, amiből nem lehetett volna élelmiszert előállítani. Hozzá kell egyébként tennem, hogy én, amikor először erről hallottam már az üzemanyagokról, hogy bő 10 éve, akkor nagyon sok fantáziát láttam benne, ma úgy érzem, hogy ez egy zsákutca.
Miért? Milyen problémákat lát?
Hát induljunk ki abból a problémából, hogy energia. Az előbb említettem azt, hogy a bioüzemanyagoknak az energiatartalma, ahogy tetszik a fűtőértéke, az lényegesen kisebb, mint az alapon előállítottaké. Ez különösen a benzin-etanol esetben jelentős, ahol ugye az etanol, mint mondtam, a benzinfűtőértékének a 70%-át tudja csak adni. Ez azt jelenti, hogy egy olyan 30%-kal megemelkedik az autófogyasztása, ha ezt használják. De ennél lényegesen nagyobb probléma az, hogy az energia mérlegük negatív. Ez érthetőbben azt jelenti, hogy az etanol előállításhoz, vagy a biodízel előállításához több energiát kell felhasználni, mint amit az elégetéskor lead. Szerintem ez energetikai öngyilkosság.
És mi a helyzet a széndioxid kibocsátással?
Hát ez is egy érdekes kérdés, mert az ELF támogatói azok azt mondják, hogy hát az a széndioxid, ami a növényből az a szén, ami a növényből átmegy egy bioüzemanyagba, a széndioxiddal válik, az majd megy a növénybe. Na most ezzel azért az a probléma, hogy legalábbis amikor én kémiát tanultam, akkor még a széndioxid nem tudta, hogy a benne levő szénatom az előzőleg biodízelbe vagy gázolajba. De ugyanígy gondot jelent az, hogy senki nem foglalkozik azzal, hogy mondjuk a kukorica mosléknak, ami több millió tonna keletkezik, vagy a több millió tonna glicerinnek, ami keletkezik, mi lesz a sorsa. Csak a glicerin példájánál maradva, Európában a glicerin igény az éves szinten egy olyan 200 ezer tonna. Csak Németországban több egy gyártempő. Egyébként a széndioxidnál egy érdekes helyzet van, de nem tudom, miért éppen az autók ne erőltetik, de azért, hogy a kedves hallgató tisztában lásson. Éves szinten a Földön 800 milliárd tonna széndioxid keletkezik, ebből 28 milliárd tonna antropogén, vagyis emberi tevékenységgel kapcsolatos. Ez azt jelenti, hogy az összes kibocsátott széndioxid 3,5%-a az, ami emberi eredetű. Most ha figyelembe veszem, hogy mennyi ebből a közlekedési, ennek nagyjából a negyede, az azt jelenti, hogy 0,7%-ot tesz ki az összes széndioxid kibocsátásból az, ami a közlekedésből származik. A politikusok pedig ezzel akarnak minden problémát megoldani.